Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek! Millás reggeli! A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varas ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz, ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Nincsen apám, se anyám, se Istenem, se hazám, se bölcsöm, se szemfedőm, se csókom, se szeretőm. Harmadnapja nem eszek, se sokat, se keveset. 20 esztendőm, hatalom, 20 esztendőm, eladom. Hogyha nem kell senkinek, hát az ördög veszi meg. Tiszta szívvel betörök, ha kell, embert is ölök. Elfognak és felkötnek, áldott földdel elfödnek, s halált hozó fűterem gyönyörű szép szívemen. Jó reggelt kívánunk, a költészet napja van, és nem mellesleg, József Attila 120 évvel ezelőtt sírt fel a mama karjaiban, úgyhogy stílszerűen azt gondoltuk, hogy akkor innen indítjuk ma a Millás reggeli műsorát, a Rádió Café 98.0-án Ács Gábor hangmérnök kollégával.
Mihálovics András volt a versmondó fiú ma reggel. Igen. De
ez a kedvenc József Attilám.
Az enyémet meg majd más fogja előadni.
Nagyon
nem
helyes.
Sokára.
József Attilát nyomunk végig? Vagy
nem,
mi legyen?
Nem, csak természetesen behozzuk a műsorba.
Igen.
Hosszú. A fantasztikus költőt is a költészet napján, amely nem véletlenül van az ő születésnapján természetesen.
No, 0630-as, 6-os, 98-0, 98-0, SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez.
Igen? Versmondó lánnyal beszéltél?
Beszéltem a versmondó lánnyal, megpróbáltam feltüzelni, nincs jó reggele, de reméljük a legjobbakat.
De szerintem azért ezt fel fogja tüzelni, úgyhogy reméljük, hogy ő is
egy
készül nekünk.
Egy verspárbaj fel fogja tüzelni őt? Hát ő biztosan sokkal szebben mondja, mint
hát
én.
Ezt,
én nem vagyok elég képzett.
Én föl sem vetettem volna, én pedig jó magam egyáltalán meg sem próbáltam volna, hanem átadom a lehetőséget a önöknek, akik ebben a műfajban azért ott vannak.
Na, vannak, a lényeg az, akik hogy... ehhez nálam sokkal jobban értenek. Virág elvtárs, egész jó írói vénád van. Írnod kéne. Vannak, akik ehhez nálam sokkal jobban értenek. Egy örökbecsű. A tanúból tessék megnézni, már aktuális. Gézúnak sajnos nem haikúja van, amit nem is értek a költészet napnál, miért nem egy haikúval állt elő. Én egy fél percessel. Rabul ejtette a pillantásomat, nem ismertem direktben ránézni. Cselesen a villamos ablakának tükröződéséből stíröltem, de észrevette. Dobott egy mosolyt a tükörből. Jaj, az élet apró ölömei. Love is in the air, mondhatnánk erre. Aztán azt írja a hallgató, hogy stílusos volt a vers, amit előadtam, vagy megpróbáltam előadni. Egy jó Latinovics április 11-én még must have. Jó reggelt, és köszönjük, írja Zsolt hallgató. Hát a dolgozó népet szolgálom. Aztán hogy hívják azt a szubkontinens, ahol sok a nemes fém és a festett szőke? Platin Amerika.
Hűha.
Erős. Nem lehetne?
Ez nem felhívás volt keringőre, kedves hallgatók, azért.
Igen. Azt írja, hogy hát elárasztottak a mémek bennünket ma reggel is, stílszerűen Donald Trump az ő célkeresztjük, úgyhogy na mindegy. Ezt most nem tudom leírni. Aztán itt van optimista, pirkadatos, jó reggelt, kortársak, pénteki nyugalom, aggálymentes, 22 perc, 28 másodperc a szokásos relációban, D-kartás. Tól nekem is megjött a nyugdíjam, úgyhogy nálam is ma lesz a költészet napja, írja a hallgató. Azt mondja, jó reggelt, ez fent volt, mint József Attila a sínen. Aztán derűs ezt nem, optimista ezt pénteket, volna. Papikáim, pusztító szóvicek, vacinak, ha már volt, bocsánat. Tudjátok, hogy mit jelent az AI? Hát az, hogy jó reggel, csak más szavakkal. AI. Éj, mint éjszaka, állj.
Azért mondom, hogy ne ereszd ki a palackból, azt a, nem, a szellemet abból a bizonyos palackból.
Késő.
Késő. Na jó van, oké. Megvoltak a szóviceink is ma reggelre, úgyhogy ráfordulhatunk. A Trumpos sztori az lesz már a lapszemlében is, mert egészen durva dolgok mennek, ahogy azt olvashatjuk a hírekben, úgyhogy kicsit majd a New York Times segítségével mögé nézünk, hogy mi is történt az elmúlt egy hétben. Igen. Hát emberek az embernek a fejében, meg ehhez kapcsolódóan a piacokon.
Igen. Kérem szépen, a költészet napján kívül meg kell emlékeznünk a Parkinson-kor világnapjáról is. James Parkinson ugyanis ezen a napon született, róla majd egy kicsit később, 1755-ben született az angol gyógyszerész és sebész. Ő írta le először a tüneteket, úgyhogy ez is egy fontos dátum. Aztán Isten éltesse a Leo és a Szaniszló nevű hallgatókat, nevük napja alkalmából, illetve nem árt a szülinaposok, tudják, hogy az ő születésnapjukon, tehát április 11-én még jól álltunk a Muhi csatában 1241-ben.
Hány napig
csak
álltunk,
ne lett volna egyetlen egy nap.
Jó, akkor.
Nem meséltem ezt, hogy mi volt ennek a vége?
A Muhi csatában jól állás világnapja.
Igen.
Az
ezt
ma van.
Ezt nem meséltem?
Nem.
Hogy mi volt? De biztos meséltem, csak lehet, hogy nem te voltál a napi csata.
Vagy
hát
ezzel
utána visszavonultak mulatozni, hogy tillárom haj. Hát nem is olyan nagy gond ez a tatárjárás. Vissza a Szekérvárba, mulatozás, azt utána másnap reggel, amikor még egyszer megpróbálták a tatárok a hídon átkelést, akkor mindenki meglepődött, hogy nem, ezeknek nem volt elég. De másnaposan már nehezebb verekedni, tapasztalatom.
De hogy ez a tatárok részéről tudatos volt az eljátszással? Vagy pedig...
Nem, meghökkentek.
Aha.
A Kán állítólag tombolt, mert ebbe a hídért folyó csatába be kellett vetni a nehéz lovasságát, abból nem volt sok, ráadásul a tatár nehéz lovasság színe virága, az a tatár uralkodó osztálynak a színe virága volt, és a Kán otthon kiakadt, hogy a Batu miért áldozta fel a nemzet nagyságait és annak fiait teljesen fölöslegesen egy ilyen csatába, ahelyett, hogy ami aztán a második napon történt.
És miből gondoltak zseniális elődeink, hogy akkor ezt most megnyertük? Nem volt a felderítés, vagy hogy megnézni, hogy hányan vannak, az nem
működött? Hát egy nagyon nagy küzdelem volt, és ott a templomos lovagok, meg ezek nagyon elpáholták a tatárokat, és azt hitték, hogy annyit kaptak, hogy elegük lesz, köszönjük szépen.
De miből gondolták ezt?
Hát visszavonultak, meg igen.
Hát, jó.
Na mindegy, valami ilyesmi volt. Aztán 1713-ban az utrechti béke, az meg volt, benne volt a történelemkönyvekben, 14. Lajos király, Angliával, Hollandiával, Savoyával, Portugáliával és Poroszországgal kötötte meg a spanyol örökösödési háború lezárását, jelentette ez a béke. Aztán 1848. április 11. Pozsonyban 5. Ferdinánd király szentesíti a március 21-i törvénycikkeket, feloszlatja a rendi országgyűlést, kimondják, hogy a magyar királyság független, évenként lesz országgyűlés Pesten, lesz felelős minisztérium, lesz nemzetőrség, megszűnik a jobbágyrendszer, unió lesz Erdélyen, etc., etc. Aztán Ács Gábor szíve is ünneplőben van ma öltözve, nem egyébként... József Attila miatt, nem a tatárjárás miatt.
De szerintem van egy, hanem... év, van egy évben 10 gyermekvasutas évforduló. Most éppen az első szakasz építésének van az évfordulója.
Aztán tudod, hol volt az első szakasz? Hűvösvölgyből az eredetileg onnan indult?
Szerint lehet, hogy fönt kezdték.
Vagy fönt kezdték, Csillabérszten. Na ugye, na, tudok látod, én még évfordulók kapcsán.
Nem tudom, melyik irányból kezdték most hirtelen. Most a Hűvösvölgy szép juhászné, vagy a Széchenyi-hegyi szakasz volt előbb. Nem tudom, de meg fogom nézni.
Igen. Aztán születésnapos...
1948-ban történt
mindez. Kezdték, április 11-én. Aztán James Parkinsonról már beszéltünk, de ma van a születésnapja Leiningen Westerburg Károly honvértábornok, aradi vértanulók, 1819-ben született ő. Aztán a magyar gyáripar egyik, sőt, az egy a legnagyobb alakja, Weiss Manfred, nagyiparos, a Weiss Manfred acél és fémművek alapítójának is ma van a születésnapja, 1857-ben született, április 11-én. Márai Sándort meg kell említenünk mindenképpen, magyar író, költő, drámaíró, újságíró, 1900-ban született, de ő is április 11-én. És József Attiláról beszéltünk, 120 évvel ezelőtt született, 1905-ben. Április 11-én végül, de nem utolsó sorban, Kisztihánt Hernádi Judit Jászai Mari díjas magyar színművész nőnknek, ő, neki nem mondom el, hogy mikor született, egy ilyen udvariasság, meg stb.
De fantasztikus még most is. Igen. Az egyik kedvenc darabomban most láttam, ritkán nézek meg háromszor egy színdarabot, de a félelem megeszi a lelket, az ilyen volt. És ez búcsúzott-e a darab is a Kultúrbrigádnál, az utolsó előadáson láttam, és lenyűgöző továbbra is, úgyhogy én is különösen nagy szeretettel küldöm.
Valaki
azokat a bizonyos
Utrechtbe tart, úgyhogy morzsoljon el. Nézzünk utána a spanyol örökösödés jáborúnak, hiszen elég komoly pitty-putynak vetett ott véget, ugye, hogy ki a franciák vagy a Habsburgok, végül ugye a Habsburgok jöttek ki belőle, ha jól emlékszem. Na, megyünk tovább egy múzsikával?
Igen, hát ahogy ígértem, akkor maradunk József Attilánál, de itt igazából hát maga a vers is, nem tudom, mit lehet róla mondani. Egy döbbenetes, hogy egyébként ma is mennyire aktuális. De Grillos Dániel, aki megzenésítette, és ezt még, ahogy a CNK átdolgozta, még egy kicsit tovább gondolta, szerintem fantasztikus, úgyhogy a költészet napján ezzel kezdünk ma.
Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
Millás reggeli.
No, hát akkor nézzük a lapszemlét. Beígértél egy New York Times hírt.
Hát figyelj, amikor ezt olvastam, egyből földerítették, ugye rengeteg háttérinformáció, háttérember van, akik azért elmesélik, hogy mi hogyan folyik az amerikai kormányzás környékén, és nagyon gyorsan már tegnap délelőttre összerakták az elmúlt hétnek az eseményeit, hogy mi történt onnantól kezdve, hogy a brutális vámokat bejelentette az elnök odáig, hogy hirtelen semmiből tőzsdei kereskedési idők közepén szerdán kihátrált belőle, illetve hát időlegesen fölfüggesztette, kínárnak meg megemelte, tehát ez nem egyértelmű kihátrálás, de nagyon érdekes, hogy hogyan történt onnantól kezdve, hogy a kommunikáció végig arról ment, hogy ez, hogy még reggel is arról ment, hogy kitart mellette. Kik állnak a háttérben? Hát Peter Navarro az a tanácsadó, akire leginkább hallgatott, de lényegében a cikk alapján szinte egyedül volt, aki az extrém magas vámokat ajánlgatta, és mindenki más ellene volt. Rengeteg javaslat volt az asztalon, de Trump izomból és saját maga ösztönösen dönt továbbra is, úgyhogy ez nem jött be. És a kihátrálás nagyon érdekes volt, még azt megelőzően, az azt megelőző napokban is ment a bevédés minden szinten, de nem csak Trump részéről, majd a pénzügyminiszter lesz még itt igazából érdekes, aki amellett, hogy nyíltan a közvélemény felé teljes mellszélességgel beállt védeni, hogy ez így van jól, pontosan így van jól, így kellett csinálni, ő volt az, aki pont nem ezt akarta a háttérben, és győzködte Trumpot arról, hogy ez hülyeség, nem így kellett volna, változtassunk. Már vasárnap, a hétvégén, amikor már túl voltunk két nap nagyon kemény tőzsdei esésen, akkor közösen repültek vissza Washingtonba az elnöki géppel, és akkor is erről győzködte a pénzügyminisztere, hogy változtatni kéne. De még ekkor sem történt meg. Hogyha nézzük a piaci eseményeket, hogy csak elhelyezzük, hogy mi mikor történt, hétfőn folytatódott a lejtmenet a tőzsdéken, Nem, hétfőn volt a visszapattanás. Ha hétfőn volt egy visszapattanás, akkor egy kicsit talán meg lehetett nyugodni. Akkor nem történt semmi, csak a szokásos bizonygatása, hogy ez jó így, ahogy van. Viszont kedd volt az a nap, amiről itt két napja beszéltem, hogy magasan kezdett, és napon belüli rekordméletű szakadás. Napon belül majdnem 10%-ot estek, ha nem is az indexek, de a sok vezető technológiai részvény, az indexek is talán 7-8-at, és ekkor ez már egészen ijesztő volt. És akkor jött a szerda, amikor ugyan fölfelé nyitottak a piacok, de nagyon törékeny volt az egyensúly, és a cikkből az derül ki, tehát a New York Times cikkéből, hogy nem is a részvénypiac, hanem a kötvénypiac volt az,
bezony,
ami megijesztette annyira de Trumpot, hogy akkor már mindenki kérlelte, akkor gyakorlatilag semmi másról nem szólt. Tehát egyrészt birizgálta az egóját az, hogy valóban sokan bejelentkeztek különböző országok, hogy tárgyaljunk, majd is mindenki próbált kiskapukat keresgélni, hogy kikerüljön a nagy vámok alól. Ez úgy tetszett neki. De azt megértette ingatlanosként, hogy ha a kötvénypiacon további elszállás lesz, és a hitelkamatok is magasan maradnak, akkor az egész nem ér semmit. Úgyhogy fölvilágosították, hogy a piacok most nagyon-nagyon veszélyesek. Mert hogy a kötvénypiacon az első reakció az volt, hogy hát a szokásos, mármint a vámokra, ha nagy baj van, akkor az amerikai kötvényekbe menekülünk. Ez tartott egy napig. Onnantól kezdve kitartott. Mindegy, mi volt a részvénypiacon, a kötvényeknél a hozamok emelkedtek. És azért ez jól mutatta azt, hogy elfordulnak a befektetők Amerikától. Már nem ők a világon az egyetlen, ahova ilyenkor menekülni, vagy ahova leginkább menekülni lehet. Úgyhogy hiába emelkedett a tőzsde szerdán, a nap elején a kötvénypiaci hangulat, illetve az, annak a megértése állítólag a másik, ami fölnyitotta Trumpnak a szemét, amit én is itt említettem egyébként, meg tényleg tök egyértelmű volt az egész világnak mindenkinek, de hogy ezt súlykolták egyébként cégvezetők is, meg a tanácsadói közül gyakorlatilag már mindenki, hogy az előző 2 évvel ezelőtti válság, a pénzügyi válság, az sok mindenből következett, de nem lehet egy emberhez fűzni. A vírus megint csak nem, az utolsó krak, a Covid elején volt, az se. De hogyha ez így most tovább megy, és közel vagyunk ahhoz, hogy ebből komoly pénzügyi válság legyen, vagy komoly balhé legyen a tőzsdéken, kötvénypiacokon, akkor az Trump krak lesz. Az teljesen egyértelmű, hogy te váltottad ki, apukám, egy szemébe te leszel érte a felelős.
Janet jelent, azt olvastad? Hát, mit mondott, hogy ez a mondja, legnagyobb önsorsrontása Amerikának, ja,
hát, ever? Jó, de hát egy héten keresztül gyakorlatilag mindenki ezt mondta, szerda délután volt az a pillanat, amikor ezek úgy meggyőzték az elnököt, és akkor hirtelen kipattant belőle. Tehát ez a háttér a New York Times nagyon érdekes. Ebből szerintem Netflixes minisorozat lesz elég hamar, tehát ennek a hét napnak az eseményei, ki kivel, meg mi, ez egyszerűen tényleg filmvászonra kívánkozik. Szóval ezt a cikket ajánlanám, annyit tennék még, nem, azt majd a tőzsdei rovatban teszem hozzá, ez a benfentes kereskedés, amit most így bedobtak, az megint egy érdekes történet.
No, hát figyelj ide, én egy kis színessel zárnám, ez pedig kérlek szépen új fejezet a kóla háborúban, uh-huh. A Telex ír erről, kérlek szépen a prebiotikus rostos szénsavas üdítőkre hívnám fel a figyelmedet, mert hogy a két kóla óriás ebben a piacban nyomul, a Pepsi is, meg a Coca-Cola is, és hát valami elképesztő őrület Amerikába a prebiotikus rostos szénsavas üdítő italaknak a piaca, mert hogy sokkal kevesebb cukortartalom, rossz tartalom van benne, a szülők meg nyakra főre veszik gyerekeiknek, hogy ne ezeket a cukros löttyöket igyák, mert ez egy kicsit egészségesebb, de ízre egyébként állítólag teljesen ugyanolyan, mint a normál üdítő, úgyhogy kíváncsian várom, hogy mikor villantasz prebiotikus rostos szénsavas 342 forintba kerülő üdítő italt itt a stúdió. Jóban. Most elkezdted keresni, ne, van nálad? Igen, de ez még nem az. Parancsolj. Ez kóp termék, 1,5 liter.
Kóp gazdaságos.
Nem tudok erre mit mondani.
Tegnap arra futottam,
és
megvásároltam.
Ízre?
Hát íz olyan, mint a többi.
Árban tehát ugye, versenyképes?
Hát ezt ugye sokat ugyanaz a cég gyárt, ezt is a márka gyártja egyébként, aha. Tehát ugye több helyre is beszállítja a saját márkás zero kólákat, meg sima kólákat is, úgyhogy nem meglepő módon van hasonló ízük ezeknek, úgyhogy nem lepődtem meg rajta. De majd lesz a kólatesztünk, úgyhogy majd kipróbáljuk. Atya
Isten, mindig ezt ezek? Mondod a hallgatóknak, de sose jön el a pillanat, pedig biztos sokan rosszul lennének szívesen a kólatesztettől. Na menjünk tovább, nézzük a tőzsdéket, mit szólsz?
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
No, Budapest értéktől, de milyen remek hangulat, 3,43%-os plusz 86.253 pont lett a vége, irdatlan nagy forgalomban, szinte mindenki, minden értelmezhető papír erősödni tudott, úgyhogy igazán hurrá optimizmus volt. A parkettán nézzük akkor a nagy nyerteseket, 5% feletti Magyar Telekom erősödésnek tapsolhattak a részvényesek, 1550 forintos záróértékkel, 4,3%-os Richter Rally 10.520 forintig ment a részvény, az OTP beérte 3,2%-kal 23.630 forinton tart a bankrészvény, a MOL pedig 2,4%-kal erősödve 2.898 forinton zárt. Az euróforintot úgy kell elképzelni ma reggel, hogy 407 forint 40 fillér körül ingadozik, egy amerikai dollárért pedig 360 forintot kell fizetni.
Amerikához csak még egy kis kiegészítés, a Trump hogyan hátrált ki a dologból szerdán. Annyira nem tudott erről senki, hogy egyik emberrel, valami kereskedelmi főnök az egyik szenátusi bizottság előtt magyarázta éppen, hogy miért kiválók ezek a magas váromok, amikor a hallgatóságnak a telefonján fölbukkant az információ, hogy már rég nem érvényes az, amit éppen véd a fazon. A benfentes kereskedés most politikai támadás van, de azért, ugye, mert hogy Trump még délelőtt azt mondta, hogy ez a legjobb vételi alkalom, és utána néhány órával a később, de hát ez egy hülyeség, tehát a benfentes kereskedés az arról szól, hogy te...
Hogy te magad.
Hát meg, tehát, meg a haveroknak, meg,
igen, leadod meg, a meg infót, titokban, és akkor igen.
Titokban használod az információt. Itt nyilvánosságra került, és mindenki hallhatta ezt, úgyhogy erre biztos nem lehet ráhúzni, de ebből oltári nagy balhé van. Szóval mi történt azután, hogy Trump kihátrált, és tegnap meséltünk arról, hogy... elképesztő, gigantikus emelkedés. A pénzügyi válság óta nem látott 10% fölötti, hihetetlenül meghúzták a piacokat. Én tudod, tök érdekes volt, én teljesen véletlenül pont akkor néztem rá a telefonomra, és először azt hittem, hogy valami rendszerhiba, látom, hogy 3%. Ja, mondom, hát még egy más, 4%, 5%. Hát mondom, itt valami elromlott. Elkezdtem, gyanút fogtam, hogy a 5,5%-nál, hogy itt valami történt, viszont olyan gyorsan történt mindez, hogy sehol semmi információt nem találtam még. Tehát mire a hírekbe bekerült, mire egyáltalán a headline-ok megjelentek, és nem csak a Bloomberg monitoron, hanem elnézést, öreg hiba, nem olvasok Truth Social-t, sajnos, úgyhogy az információ forrása az is önmagában nevetséges és röhe, hogy az elnöknek a saját közösségi média cégének a saját fiókjában közli az ilyen horderejű információkat, úgyhogy mire megjelent az első info, akár csak így címsorként, már azt hiszem 6,5%-nál volt, utána lett ebből 10, volt egy kisebb visszaesés, de nagyon-nagyon magasul indultunk, és azért nagyon érdekes a tegnapi nap, mert mondtad, hogy Budapest értéktőzsde fölfelé, mert az egész világon, nem az egész világon, de többnyire jókedv volt, és Amerika megint elvált. Amerikát utálják, Amerikából elhozzák a pénzt, Amerika még most a kínaiakkal harc. Tehát mire Amerika fölébredt, rögtön a kiábrándulás volt ebből a 10%-ból, hogy oké, most fölpattantunk, Trump ideiglenesen szünetelteti ezt a baromságot, de hogy ezután mi lesz, azt még mindig nem tudhatjuk. Úgyhogy rögtön egy 2%, 2,5% mínusz volt a nyitásban, ezt mutatták a határidős előrejelző indexek is, és ennek ellenére Európa egész jól tartotta magát, tehát nem volt erre már olyan nagyon negatív reakció, ugye a BUX is szépen fölfelé ment. És ez még nőni kezdett, vastagon megint beadták, mínusz 7%-on volt az alja valamikor napközben, tehát a plusz 10-ből a Nasdaq egy mínusz 7-ig jutott, tehát kétharmadát visszaadták a gigantikus fölpattanásnak, és akkor ebből kicsit visszajött, és 3-4% lett a vége, úgyhogy most így talán kezd egy kicsit csökkenni a volatilitás, a változékonyság, de ezzel együtt egy nagyon-nagyon kemény nap volt a tegnapi is, történelmi fölpattanás, hatalmas ugrást követően azonnal ismét lefelé ment, de nem lett annyira gyászos a vége, mint amilyennek kinézett a nap közepén, és a veszteségeknek a közel felét le tudták dolgozni, és a végén már úgy kicsit a kilengések is csökkentek, úgyhogy ez volt a tegnapi nap a Wall Street-en, de továbbra is, ami érdekes, az tényleg az látszik, hogy a pénz kezd elfordulni Amerikától, nem bíznak, tehát most volt egy kihátrálás ebből idéglenesen, de továbbra sem bíznak Amerikában, aki lehet átcsoportosítva, ez a rotáció Amerikából elfelé, ez egy nagyon látványos dolog most, ami folyik a szemünk előtt.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Hát kérdezik igen, a hallgatók, igen. Hogy mikor adom meg a bizony, gazdaságos bizony. Kóládat. Figyelj, majdnem sikerült. Majdnem sikerült, ugyanis.
Hogy majdnem.
Hát... Egy nap alatt elkapkodták az összes olcsó jegyet Jennifer Lopez koncertjére, úgyhogy a megérzésem félig meddig helyes volt, mert az volt, hogy hát ugye nem olcsó a buli, azt mondjuk ki, a legolcsóbb ülőhely 49 000 forint, de még az 59 000 forintos kategóriában is mindegy szálig elfogytak a jegyek.
Hát, de nem az olcsók volt a kérdés, hanem
de
a teljes teltház.
De a 75, 85 és 90, meg a 95 000-es jegyek megvannak, úgyhogy nyertél egy kólát, belátom.
Köszönöm szépen, úgyhogy majd megválaszthatom a márkáját az azonos kólák közül?
Természetesen.
Tehát, hogy City, vagy Freeway, vagy...
Természetesen.
Jó, akkor még ezt átgondoljuk.
Itt van a versmondó lány. Jó reggelt.
Jó
már
reggelt.
Kitaláltad?
Ne, nem Kossuth nem
Rádió,
semmi.
Budapest.
Te mit hallasz ebbe a fülesbe? Hát ez nulla.
Nem baj, működik. Mi hallunk, most? Úgyhogy mondjad nyugodtan. Nem kell, hogy halljad magadat.
Most a legjobb. Az András kiúszta.
Most?
Jó lesz.
De mondom,
süket vagyok, ez
de
van.
De közben halunkám, úgyhogy nyugodtan mondhatod, mert jaj, hogy füles nélkül is van úgy, hogy
kezd egy spiritista szeánszra hasonlítani a rádió
műsorra. Na, kitaláltad? Mi lesz?
Még nem.
Na, nem mindegy. Találtad ki? Hát majdnem műsor elmemet falasztunk
köré. Annyira el voltam havazva ezen a héten, tegnap is, nem is tudom, ma reggel jutott eszembe, hogy hoppá, van egy ilyen ígéret.
Én már mondtam.
Mit? De volt már
a tiszta szívvel, azzal kezdődött a...
Nem
azt már te elsütötted, de...
Miért már azt akartad mondani?
Nem.
Hát na, akkor meg mit te már?
Tudom, hogy te mindig József Attilát szeretnél.
Nem, én
tavaly is az volt.
Meg igen, a Faludinak a Zsoldos dalát.
Legutóbb Adi volt.
József Attilát most elsütöttünk kettőt is, úgyhogy most tudtuk, hogy te nem József Attilát fogsz mondani.
De lehet, hogy én szeretem igen? József Attilát. Mondtam már József Attilát az András kérésére már.
Igen, de úgy érjön, hogy amikor te magad választasz, akkor nem ő szokott. Na mindegy. Időnk lejárt, jöjjenek a hírek, és szeretettel várjuk. Volt már ilyen, hogy Andi még nem tudta reggel 7-kor, hogy mi lesz a vers, és kiváló volt, úgyhogy most is szerintem ez lesz, várjuk nagyon.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méreg drága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 7 óra 12 perc van, egy remek Altin Gün számmal eveztünk át az óra fordulón, mert hogy koncertjük lesz, sajnos a csaj nincs itt, Hapsik fognak énekelni, bár épp erről vitatkoztunk Schmidt kolléginával itt a Millás reggeliben, a Rádió Café 98.0-án, hogy lehet, hogy hoznak vokalistát, és akkor ugyanilyen élvezetes előadás lesz majd. No, a Millás reggeli szól a rádiókészülékekből, azt már említettem, de hogy ki a két műsorvezető, Azt nem tudhatjátok, Ács Gábor az egyik, elárulom.
És Mihálovics András, aki ezt a monológot elkövette, a másik. És itt vannak a hallgatók is, akik mit írnak.
0630-as 698-098-0. Van-e esélye Trumpnak, hogy Kínával szemben megnyerje a vámháborút? Nem sokára 8 órakor pont erről fogunk beszélgetni, hogy van-e mesterterve Donaldnak, úgyhogy erre később válaszolunk. Nekem is az a becsípődésem, hogy a szociális média, vagy a social media lett az első számú hírforrás, add az adataidat azért, hogy ne maradj le a hírekről. Úgyhogy ezen is dörög a hallgató.
Új meló, első nap.
Igen.
Sok sikert hozzá.
Megtrédeltem a szakadást, kedreggel bevásároltam OTP-t, Unicredit-et, és sütörtök reggel eladtam, így meg tudom venni a biciklit, amit kinéztem. Írja a hallgató.
Ne, még ha hétfőn vetted volna, akkor milyen jó lenne a hab.
A Gede ott volt. Azért hát, neki nem jutott, mert OTP-t, a Gede megvette
igen,
mindenki.
OTP-t 20 ezeren hétfőn lehetett venni, és egy jól mutatja egyébként, hogy mennyire váltak egymástól a piacok, hogy onnan pattant vissza 23, és ugye 24 környékét. Tehát teljesen más a Amerika a mélypontja közelébe szakadt vissza a hétfői mélypont környékére. Ehhez képest itt nem csak nálunk, hanem még sok más tőzsdén teljesen máshogy alakultak a napon belüli mozgások is, és a felülteljesítés az ismét tök jól látszik. Mi volt még, amit akartál mondani?
Ez, hogy a Gábor Trump tweetjére, vagy a hivatalos bejelentésre indultak meg felfelé az árfolyamok. Ha az utóbbi, akkor az, aki korábban vásárolt az elnök köréből, az csalt. Tegnap be is mutatta őket az irodájában.
Nem volt hivatalos bejelentés. Tehát a hivatalos bejelentés az az, hogy kidobta a saját oldalára. Ez volt. Ez minősült hivatalos bejelentésnek, ez ment tovább, ezt hozták utána nyilván a hírügynökségek, és ez csapott végig. Tehát kirakta a Truth Social-ra, hogy ja, bocs, mégse, akkor kihátráltam az egészből. Utána egyébként az megint egészen elképesztő volt, hogy a pénzügyminiszter vezetésével próbálták előadni azt a mesét, hogy hát mindig is ez volt a terv, hát ez így illeszkedik. Mi csak gondoltuk, hogy mindenki tárgyalni próbáljon. Tehát ez pontosan el lehet olvasni a elnök úr könyvét, és ebből a következik az. Az, hogy reggel ezt mondtuk, és megcsináljuk az ellenkezőjét 2-3 órával később, nyilván ez volt a terv. Tehát ez ilyennekre emlékezteti az embert, hogy reggel azt mondjuk, hogy nem zárjuk be az iskolákat, aztán este bezárjuk. Tehát és akkor ezen belül a benfentes kereskedő írják a hallgatók, hogy már utána az a henceget, hogy a haverjai mennyit kerestek. Na, szóval, hogy itt akkor meg kell vizsgálni nyilván, hogy pontosan mikor történt, mit mondott, kikhez jutott el az információ, kik vásároltak aznap, hát akkor sok sikert az amerikai pénzügyi felügyeletnek, de ez, hogy ez eldönthető legyen, hogyha csak annyi lenne, hogy hevesen cáfol, abba belefér az, hogy hát gyerekek, leestek az árak, érdemes venni, ez még teljesen ilyen Trumpi dolog, ez teljesen érthető lenne, majd utána meggondolja magát és megcsinálja az ellenkezőjét, az még önmagában nem benfentes kereskedés. Ha a kettő között elmondta a Cimbiknek nyilván, meg még másoknak is, hogy most lesz egy ilyen döntés, és a szűk körön kívül mások is tudták, és ezt kihasználták, az a benfentes kereskedés. De ennek ellentmond az az info, amit említettem, hogy még a valamelyik kereskedelmi tanácsos éppen, tehát hogy még magas szintű kormánytisztségviselők sem tudtak a változásról, mert még éppen az előző, a jó a magas vám dolgot prezentálták egy szenátusi meghallgatáson, hogyha jól emlékszem, amikor már megszületett a döntés, de inkább valószínű az, hogy hirtelen született, amikor érezte, hogy baj van. Ezt megelőzően pedig össze-vissza beszélt, meg azt követően is össze-vissza beszélt, de hát ezt megszoktuk, tehát egyben nincs semmi újdonság. De mondom, ezt majd ki fogják vizsgálni, nyilván ebből most politikai balhé lesz, a benfentes kereskedelem gyanúja, az mindig egy komoly dolog Amerikában, ezt nagyon-nagyon szigorúan is veszik, és komoly büntetések is érik azt, akit ezen csípnek is rá tudják bizonyítani. Konkrétan egész hosszú börtön évekkel számolhat, úgyhogy ezt még majd sokáig hallgatjuk a következő időszakban is. Na gyorsan Budapestezzünk, mert utána meg fontos beszélgetéseink jönnek.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
No kérem, lombtalanítás, ugye erről megy a vita, hogy nem olyan lesz, mint amilyen eddig, de most még olyan, mint amilyen eddig. Brutális, ami most a 8. kerületben van. Szeméthegyek, matracok, bútorok, széttúrt lombkupacok, hordja a szemetet a szél a járdán, meg az úttesten, de a többi kerületben sincs ez. Másképp hívják fel a figyelmet a sajtó orgánumok, és vastagon képpel is illusztrálják az egészet. A régi rendszerben a lomok közé gyakran került veszélyes hulladék, elektromos eszköz, mely megnehezítette az újrahasznosítást, és majd jönnek a gyűjtőpontok, ahol majd kontrollált körülmények között lehet ezt leadni. A MOHU illetékese is megszólalt ez ügyben. Egyébként április 22 és 29 között a 19. kerületben fog majd a lomtalanítás lebonyolódni, május 4 és 8 között pedig a 23. kerületben, és végül augusztus 5 és 18 között a 16. kerületben lesz lomtalanítás.
Aztán a mai költészet napjához kapcsolódó eseményekről érdemes információkat szerezni. Most nem emelnénk ki, a hírekben is már szerepelt. Van jó pár. Hétvégére előre a lezárásokat emelnénk ki. Ott sem megyünk bele a részletekbe. Vivi Csita lesz.
Kerüljük
nagy
el.
Nagy futó fesztivál, úgyhogy érdemes elkerülni az útvonalát a versenynek és annak a környékét is, úgyhogy
aztán,
erre is érdemes rákeresni.
Csütörtökön ért polgármestere volt az ATV Egyenes Beszéd című műsorának vendége, és ő ott azt mondta, hogy már őszre fizetésképtelenné válhat Érd, ha a kormány nem segít. Még nem ért el a csődöt, de látszódnak a baljós jelek, és akár őszre ez elkövetkezhet. 22 milliárd forintos kiadási halmazból 3 milliárdra nincs fedezet. Két okból. Egyrészt rengeteg pénzt elvonnak az önkormányzatokról, másrészt Érd egy hatalmas kertváros, és amikor lett volna lehetőség arra, hogy ipart, beruházás vonzon, nem élt ezzel. Így adóerő képessége gyenge maradt, inkább kis- és középvállalkozók vannak a településen. Részletek egyébként erről az ATV és a Telex oldalán is olvashatóak.
Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
Millás reggeli.
Ami nem megy elsőre, megpróbáljuk másodszorra is, mert a téma ezt igényli. Ugyanis hát ugye a bankok úgy gondolták, hogy akkor ők önként inkább és dalolva éljen Eduárdoznak, mielőtt még Eduárd ugye elküldi őket oda, ahova a velszibárdokat. Na mindegy, szóval a lényeg, hogy önkorlátozás van a bankoknál, meg ATM létesítési kényszer. Hogy ebből mi jön ki, Nagy László Nándor pénzügyi újságíróval fogunk erről beszélgetni. Szervusz, jó reggel! No, mennyire meglepő, hogy egy gazdasági szereplő politikai karcsörtetésre azt mondja, hogy jó, akkor ennyi meg annyi milliárdról lemondok, és akkor inkább éljenek a olcsóbb bankszámlák, tekintetbe véve, hogy egyébként a szolgáltatók kínálnak olcsó, akár ingyenes számlavezetést is.
Akkor az első részére a kérdésnek... Az elmúlt években azért megszokhattuk, hogy vannak ilyen önkéntes felajánlások, a pénzügyi szektor az nem először lépett ilyen önkéntes, tegyük idézőjelbe, lépést. Volt már itt ugye árfolyamgát, vagy kamatstop, amihez szintén önkéntesen csatlakoztak a pénzintézetek. Erre azért van szükség valószínűleg, mert különben a GVH esetleg azt mondaná, hogy karteleznek, bár azért furcsa lenne azért megbüntetni valakit, mert a fogyasztó kedvére tesznek. A második része a kérdésnek pedig az, hogy miért is nem egyértelmű az, hogy az ügyfeleknek van lehetőségük olcsóbb számlaszolgáltatást találni. Ez egyszerűen arról szól, hogy mi magyarok nagyon kényelmesek vagyunk, és nagyon szeretünk megmaradni ugyanott, ahol vagyunk. Érdekes mondani, szerintem a feleségeinket hamarabb, vagy a férjeinket hamarabb cseréljük le, mint a bankszámlánkat. Minimális a számla forgalom, tehát kb. 3-4%-ra teszik, de én ezt is sokallom. És annak ellenére, hogy minden év január végén kapunk egy kimutatást arról, hogy forintra pontosan mennyi költöttünk a bankszáma szolgáltatásainkra, nem hasonlítjuk össze, és nem keresünk egy újabb megoldást. És akkor ez ellen pedig ugye a politika a fajék egyszerűséggel tud föllépni, azt mondja, hogy akkor, ha nem tudom az ügyfelet edukálni arra, hogy odafigyeljen arra, hogy milyen költségei vannak, akkor megpróbálom ezeket a költségeket én valami hatalmi szóval, vagy önkéntes felajánlások elfogadásával megoldani.
Most röpködnek ezek a milliárdok, de ez... A végfogyasztó ügyfelek oldalán valóban érezhető könnyítés lesz?
Az egyik dolog az az, hogy azért a bankszolgáltatások ide kapcsolatban, hogy mennyire drágultak a banki szolgáltatások ennek kapcsán, azért nagyon ideális volt ez a február per februári összehasonlítás, hiszen a pénzintézeteknek a jogszabály azt tette lehetővé, vagy azt tette lehetővé az eddigiekben, hogy a költségeket minden évben az előző évi infláció mértékével emeljék, és ezt ugye ők tavasszal tudják megtenni, tehát áprilisban, májusban árazódtak át a tavalyi díjak, ez ugye 15,7% volt 2023-ban, tehát ennyivel lehetett emelni. A KSH szerint egyébként 10,2-nél megálltunk, a pénzintézetek megálltak ennél az emelésnél, viszont ez idén februárban ez úgy néz ki, hogy ez a tavalyi áprilisi emelés, ez még ugye nincs benne a tavalyi februári árakban, ehhez képest ugye ugrottunk, a másik komoly tétel pedig ugye a tranzakciós illeték emelése volt, amelyet ugye tavaly augusztusban megemelt a kormányzat, viszont ezt januárig nem lehetett érvényesíteni, ebből következően volt a másik nagy tétel, ami miatt a banki szolgáltatások jelentősen megugrottak. De azért fontos látni, hogy az átlagos banki költségek ilyen havi 2300-2400 forint körül vannak, az MNB kimutatása szerint, és egyébként ezek nem nőnek, hogyha aktívabban használjuk a számlánkat, akkor ezek nem nőnek, az átlag nem nagyon nő, tehát normál esetben, ha minél többször használjuk, akkor fajlagosan kisebb a dolog. Érdekes módon egyébként, hogy miközben a bankok ezen tevékenysége ellen azért nagy útkereszteződés, mindegy.
Szóval, elágazódás, hogy, kérlek szépen.
Igen, elágazódás, mindegy. Tehát, hogy nagy harc volt emiatt. Azért a telekommunikációs szolgáltatásokra sokkal-sokkal magasabb összeget fizet egy átlagos háztartás egy-egy hónapban. De
jó,
most
hát
már
ők is megkapják magukét.
Ők
is jelentkeztek és sorba álltak Nagy Mártonnál, hogy ezt ők mégsem szeretnék, hanem árat szeretnének csökkenteni.
Néhány kérdés felmerül az emberben, lehet a deal e mögött? Lehetett olvasni olyan sajtóhíreket, hogy a bankok azt remélik, hogy kezdenek valamit a neobankokkal, a kormány jelesül a Revoluttal.
Hát azt kifejezetten kérték, azt be is jelentették, hogy a bankok javaslata az volt, hogy akkor most már mindenbe vonják be a Revolutot is, fizessen is, automatát is telepítsen, stb.
Hát ugye abból a szempontból valóban egy érdekes kérdés, hogyha abban gondolkodunk, hogy a Revolut saját közlése szerint közel 2 millió kártyát forgalmaz be Magyarországon, és jelenleg ugye a hatályos szabályozás szerint az ATM-ek, és most a számláról áttöntünk az ATM-ekre, az ATM-ek telepítése a kibocsátott kártyák függvényében van előírva a hazai pénzintézeteknek, akkor az a szolgáltató, aki elvben, ugye nem látszik a hazai statisztikában a Revolut kártyája, mert ugye ezt a Litván Bank kell, hogy kibocsájtsa, amit a Magyarországon csak határon átnyúló szolgáltatóként van jelent. Ez a 2 millió kártya, ez kb. 20%-a lenne a teljes ma Magyarországon kibocsátott bankkártyának, mert körülbelül 10 millió magyar bankkártya van ki. Ha ez alapján mérjük ezt a dolgot, és azt mondjuk, hogy a magyarországi szolgáltatók a 10 millió kártyához kapják azt a nyakukba, hogy egyébként fejleszték az ATM hálózatot, akkor analógia alapján a Revolutnak körülbelül 820-830 ATM-et kellene Magyarországon telepítenie az alapján, a jogszabály alapján, hogy az itteni kibocsátott kártyáinak arányában mennyit kéne rakni, és egyébként ebből 530 körül egyébként a fővárosán és a megyeszékhelyeken kívül kéne telepítenie.
Most szólok, hogy ezt nem fogja megcsinálni.
Ez valószínűleg így van, de azt gondolom egyébként, hogy ebből a szempontból valóban érdekes az a helyzet, hogy az egyik oldalon van egy olyan szolgáltató, akit nagyon szeretünk, és azt mondjuk, hogy fú, mindent ingyen nyújt, stb. Csak ő egyébként ezekben a többi szolgáltatásban nem nagyon vesz részt. És akkor ebben még nem menjünk bele abba, mert nem tudjuk, mert nincsenek hivatalos adatok arról, hogy a tranzakciós illetékek, illeték fizetésben mennyire van benne a Revolut, amely egyébként valóban részben Hungarikumnak számít, és nem feltétlenül a legjobb megoldás arra, hogy a pénzforgalmat modernizáljuk, de ettől még itt van velünk ez a szolgáltatás, vagy ez az extra költség, és akkor viszont, ha abba gondolkodunk, hogy van egy hazai pénzintézet, és van egy külföldi pénzintézet, aki ezzel alól mentesül, meg még mondjuk az ATM telepítések alól is mentesül, akkor ez azért messze nem az ugyanazon a pályán jártunk.
Hát igen, ugyanakkor ez egy nemzetközi kártyának nevezhető, úgyhogy hát az is sántít, hogyha egy egyben magyar kártyaként.
Európúnós tagok vagyunk, kezeljük. Termékek és szolgáltatások szabad áramlása.
Én azt gondolom, hogy igen, csak a termékek szabad áramlását nem szabadna például abba a dologba beletenni, és ez egyébként lehet, hogy nem magyar szabályozási kérdés, és valószínűleg túl kell, hogy mutasson, hiszen Európai Uniós tagok vagyunk, hogy azért úgy beleépülni egy ilyen rendszerbe, hogy egyébként mi ennek a hasznát szedjük, és ezért olyan sok mindent nem adunk, értem, a kártyás fizetés után odaadja a Revolut is azoknak az elfogadóknak azt a kis költséget, de ez messze nem az a költség, mint amiben belekerülhet. Érdekes lesz az, hogy a Revolut saját maga most ugye belekezd Madridban és Barcelonában, ha minden igaz, idén már lesznek Revolut ATM-ek, és ebből a szempontból egyébként azt is érdemes megfigyelni, hogy a Revolut előbb-utóbb egyre inkább neobankból átalakul klasszikus bankba, zárójelbe, ez egyébként az árazásában is látszik, csak erről valószínűleg a magyarok még annyira nem tudnak, hogy hétvégén, sőt most már azt gondolom, hogy esténként se feltétlenül a legideálisabb a Revoluttal pénzt váltani.
No, a következő helyzet az, hogy meglátásod szerint mennyire drága a magyar bankolás, mert mindig fellángol a vita, vannak lám ilyen partizán akciók, hogy azt mondják a kormányzati szereplők, hogy na, lesz, kapsz, erre a bankok megijednek, visszaveszik, de hát a kérdés az, hogy ez mennyire lesz tartós hatású, most akkor egy zárójelet bezártam, a lényeg, hogy drága-e a magyar bankolás, és ha igen, akkor miért? Mert a hallgatók bizony dohognak, hogy az, és hogy tőlünk szerencsés országokba, stb.
Jó, az egyik oldal, amit már említettünk, ugye az, hogy az átlagos magyar ügyfél első tranzakciók száma az bizony nagyon-nagyon alacsony. A pénzintézetek meg döntően abból tudnak mindenhol pénzt csinálni, hogyha forog a pénz. És minél több szolgáltatást vesznek igénybe az ügyfelek. Tehát amikor összehasonlítjuk azt, hogy Nyugat-Európában elhangzik, hogy számos helyen van egyébként ingyenes bankszámla, számla, vagy pedig egy fix költséggel lehet ezt az összes banki szolgáltatást igénybe venni, akkor bizony azt kell látni, hogy az a üzleti modell nem arra épül rá, hogy mi egyébként oda megyünk minden fizetésnap után, érdemes megnézni az ATM-ek előtti sorokat, és kivesszük a pénzünket. Ha ebből a szempontból a Covid nagyon sokat segített, és elindultunk ebbe az irányba, viszont van egy másik oldalon egy olyan tétel, amit fontos kijelenteni, ez ugye a havi kétszeri 150 ezer forintig terjedő készpénzfelvétel, és ezzel nincs is semmi probléma, hogy az embernek ezt ingyenesen nyújtják. A nagyobb probléma az az, hogy ezért a havi kétszeri maximum 150 ezer forintos készpénzfelvételért a bankoknak úgy be kell fizetniük a tranzakciós illetéket. Nem nagyon van olyan szolgáltatás, amelyet ingyen nyújt egy szolgáltató, és ezt még meg is adóztatják. Ez 1350 forintot jelent, hogyha valaki kiveszi ezt a 150 ezer forintot jelen pillanatban, ami azt jelenti, hogy a banknak ezen nem keres semmit, viszont ebbe kell fizetni ennyi pénzt ezután a tranzakció után.
Hát ez egy egyszerű különadónak tekinthető végül is.
Én értem, csak ezért mondom, hogy ez önmagában a bankszámlák költségeit ebből a szempontból érdemes összehasonlítani. Egyébként megmondom, ez a 2300-2700 forintos átlagos díj, ez lehet, hogy magas. Ebből a szempontból lenne egyébként érdemesebb gondolkodni abban, hogy az ügyfeleknek van egy olyan számlacsomagjuk, ami Európai Uniós jog alapján érkezett ide Magyarországra, ez az alapszámla. Ebben olyan szolgáltatások vannak, amiket egy darab fix díjért, tehát csomagáras termékként az ügyfeleknek nyújtani kellene a bankoknak. Ebben például 4 darab utalás van, korlátlan kártyás fizetés, ingyenes számlavezetés, ingyenes bankkártya biztosítása. Ennek az árát lenne érdemes átgondolni, és én abból a szempontból tartom most egy kicsit furcsának, hogy ugye a Magyar Nemzeti Bank, miközben a kormány és a bankok tárgyaltak közben, a Magyar Nemzeti Bank is megjelent a színen és szabályozóként lépett be, és ő pedig azt kérte, hogy ez az alapszámla, ez egészen addig legyen ingyenes Magyarországon, ameddig az infláció nem terjed két egymás követő hónapban a jegybanki toleranciásával alá, ez ugye 4% alá kéne esnie. Addig a pénzintézetek ezt az alapszámlát ingyen szolgáltatják az ügyfeleiknek. A probléma az az, hogy ez az alapszámla, ez pár ezer darab van ma Magyarországon, és kellene, én azt gondolom, hogy az lenne az ideális, hogyha ezt az alapszámlát valahogy szexibbé tennénk az ügyfeleknek. Az egyik például az lenne, hogy bármikor lehessen ilyen alapszámlára váltani az ügyfélnek. Jelen pillanatban az a kiírása ennek a számlának, hogy csak olyan ügyfélnek lehet adni, akinek nincsen élő számlája. Ha van egy számlám és át akarom váltani, akkor nem kérhetek alapszámlát.
Hát akkor az így körszurkálás, mert szinte mindenkinek van.
Igen. Uh-huh. A hallgatók dohognak, nem kéne idióta kivacsart szabályokat hozni, és akkor nem kéne kikerülni őket. Minek ennyi átém, annyi kellene, és oda, ahol és amennyi szükség van rá. Aztán az is egy jó kérdés, hogy a revolutosok vajon mennyit használják általában véve az ATM-eket. Illetve egy német példa, Németországban rendszeresen veszek ki pénzt Revolutról, Volksbank automatából, díjmentesen, standard számláról. Ha otthon nyitottak lennek a bankok valami hasonlóra Revoluttal, lehet, hogy ők is nyitottak lennének sok dologra.
Hát itt is működik, hát mi is ki tudunk venni Revoluttól. Néhány bank már elkezdett ezért kezelési költséget, de ez nemzetközileg is így van, de simán lehet Revoluttal forintot kivenni a magyar automatákból is.
Meg most is vannak számlacsomagok, amik ingyenesek és tranzakció illetékmentesek. Miért éri meg ez a bankoknak? Teszi fel a kérdést a hallgató.
Na, válaszolhat mindegyikre egyszerre. Ha még emlékszel rá.
Már nem tudom.
Már én jó, sem. Tehát, jó.
De jó, tehát hogy miért éri meg a bankoknak? Én ezért mondtam azt, hogy alapból, hogyha a pénzügyi edukáltságunk feljebb menne, és mondjuk nem feltétlenül abban gondolkodnánk, hogy a minden cikknél, amikor megjelenik egy-egy ilyen cikk arról, hogy készpénz versus digitális fizetés, akkor utána érdemes megnézni a komment folyamatot, ami majd alatta van. Tehát a készpénz mindenki azt gondolja, hogy az ingyen van, és az jó nekünk, és az itt van. Miközben egyébként a készpénznek azért rengeteg olyan költsége van, és olyan biztonsági eleme van, aminek a költségét érdemes ebből a szempontból nézni. Ez viszont nem jelenti azt, hogy abban nincs igaza a jogalkotónak, hogy a készpénz használatot nem kell feltétlenül eltörölni, tekintve azt, hogy Magyarországon a fizetési tranzakcióknak a 60%-a még most is készpénzben zajlik, ami sokak számára meglepő lehet, főleg nekünk a fővárosban, mert itt mondjuk 54%-ban, 2023-ban 54%-ban Budapesten már nem készpénzzel fizettek az emberek, de például Nógrádban vagy a Nyírségben bizony 25%-ot sem érte el a digitális fizetések aránya. Tehát a készpénz használata nem ez a kérdés, hogy legyen vagy ne legyen, sőt azokban az országokban, ahol 90% fölött van a digitális fizetések aránya, ezért mondjuk nevezzük Svédországot ilyennek, ott az utóbbi időben pont azért, mert azért vannak a digitális fizetésnek is problémái, ott pont egy ellenkező irányú folyamat indult el, és azt mondták, hogy a készpénz használat, a készpénz fizetési lehetőséget is biztosítani kell. De mi messze nem ott tartunk, mint Svédország. Nálunk pontosan az a kérdés, hogy azt a trendet, ami egyébként mindenki szempontjából olcsóbbá tenni egyébként a pénzügyeket, hogy a digitális fizetést előterjesszük, mert akkor, hogyha sokat fizetünk egyébként a digitális megoldásokkal, akkor a bankok kevesebb költséget fognak ránk verni egyéb történetekben, és így lehetnek egyébként ingyenesek a számláink, akkor ezt nekünk inkább az irányba kéne mennünk, megtalálva egyébként a középutat, hogy bizony azoknak, akiknek meg lehetőségük van arra, vagy nincs lehetőségük arra, vagy nem akarnak még mindig másképp fizetni, azoknak a készpénz használatot lehetővé tegyük. Uh-huh. Ebből a szempontból azért érdekesek a dolgok. Nem akarok itt reklámot csinálni, az egyik nagy áruház multi, ugye most nyitotta meg az abszolút személyzet és
bizony, a jövő elkezdődött.
Miközben egyébként a mai napon fog lejárni annak a társadalmi egyeztetése, annak a jogszabálynak, amely pont azt mondja, hogy minden kereskedelmi egységben, sőt az online fizetések kiszolgálásánál is biztosítani kell a készpénz használatot. Szóval én azt gondolom, hogy valahol a kettő között kellene és párhuzamosan kéne gondolkodni, és időről időre pedig beérkeznek ilyen szabályozási dolgok, amiben lehet, hogy érdemes lenne együtt gondolkodni időbben.
Igen. Hát, igen. Majd talán miután lezajlottak a választások, majd amikor már nem kampánytémaként, meg bizonyos választói csoportokra lövés alapján készülnek bizonyos jogszabályok, meg alakítják a szabályozást.
Én azt gondolom, hogy a trendeket érdemes nézni, abban a digitális fizetésnek most van lehetősége előre lépni.
és mellette meg kell találni azokat a garanciális elemeket valóban, amelyek azt segítik, hogy akinek viszont ez éppen nem áll rendelkezésre, azért nem maradjon ott, hogy árut és szolgáltatást nem tud igénybe venni.
Uh-huh, oké. Okay. Hát szerintem ez eddig is megvolt, de oké, okay, legyen így. Folytassuk majd ebbe az irányba. Oké. Okay. Köszi szépen, szép napot, jó munkát! Haló! Szia, szia! Na mindegy, akkor lehet, hogy már megszakadtunk, vagy Laci letette. Nagy László Nándor pénzügyi újságíróval beszélgettünk, és mindjárt folytatjuk a Millás reggelit. Most jön a napközi kis bejátszásunk.
Aztán értékpercek jönnek, azaz kicsit megnézzük.
Hogy eseménydús hétről, hogy mi történt pontosan.
Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata következik.
Hát egészen véletlenül volt szerencsém élőben végignézni, hogy 409-ről 403-ig szakad le az euróforint árfolyam pár pillanat alatt, vagy pár perc alatt. Hát ez nyilván a Trump-féle bejelentés, kihátrálásról szóló bejelentéshez kapcsolódott, de rendkívül nagy izgalmak voltak. Nem is tudom, honnan kezdjük a heti összefoglalót. Imrei János, az OTP Global Markets Software vezetője minden esetre a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Hangot halló, halló. Esetleg...
Halló, halló.
Halló, halló, bocsánat. Na, ja, meg, igen, jó reggelt kívánok.
Kezdjük talán a legegyszerűbb esemény dekódolásától, és haladjunk az összetettebbek felé. A számok nem hazudnak, volt magyar inflációs adat, azt talán könnyebben elintézhetjük, bár kellemes meglepetés volt.
Így van, az előző 5,6%-os árnövekedés után 4,7%-os volt a mostani márciusi adat. Igazából a piac számára ez némi pozitív meglepetést hozott, ennél kicsit magasabbat vártak a befektetők, illetve az elemzők. Jótékony hatású volt az üzemanyagáraknak az esése, illetve az ár és topok is úgy látszik, hogy elkezdtek hatni, és várhatóan azért a gyengülő dollárnak a pozitív hatása az üzemanyagárak alakulására is jótékonyan foghatni a következő hónapokban. Áprilisra ugye még inkább csökkenő tendenciát várnak az elemzők. Ez természetesen befolyásolhatja két fontos tényező, egyrészt, amit általatok is említett, vámháború, hogy az hogyan fog lecsapódni itt az árakba, illetve hát van sajnos egy száj- és körömfájás járvány Magyarországon, ami a hús- és tejtermékek lehetséges áremelkedését vetíti előre.
Okay.
Volt még egy költségvetési adat, nagyon igen, röviden, arról csak annyi, hogy a szokásos módon fut le, ugye elértük az éves hiánycélnek a 63%-át, ez nem meglepő, úgyhogy piac erre nem is nagyon szokott reagálni, természetesen majd a kiigazító intézkedések lesznek fókuszban.
Igen.
Az év hátra lévő.
Na, volt a felében. Donald Trump ellopta ugyan a sót ezzel a vámháborúval, meg tőzsdével, meg minden egyébbel, de volt egy amerikai inflációs adat, erre kevesebb figyelem vetült, az milyen lett, hogy sikerült?
Igen, ez is pozitív meglepetést hozott, a vártnál egy picivel jobb lett, a havi adat az egy 10%-os csökkenést mutatott az előző hónaphoz képest, úgyhogy a piac igazából, ahogy mondtad, nem igazán vette erről tudomást, és normál esetben ez egy hagyományosan piacmozgató adat, és a Fednek a célfüggvények, ugye két fontos lába van, egyrészt a teljes foglalkoztatottságnak a kialakítása, és emellett pedig az árstabilitásnak a meghatározás, vagy az árstabilitásnak a fenntartása, de teljes mértékben ugye háttérbe szorultak ez az adat, illetve várhatóan a kamat döntéseknél sem ezek lesznek a következő hónapokban a meghatározó, vagy nagy mértékben meghatározó elemek, hanem sokkal inkább az, hogy a vámháborúban hogyan fog kikeveredni az Egyesült Államok. Ugye a kamatokra azért nagyon röviden kitérve itt a piac elkezdte árazni a vágásokat, és a korábbi 50-70 bázispontos vágás helyett, 50-75 bázispontos kamatvágás helyett a héten már 125 bázispontos vágás sem tartottak kizártnak. És nem brutális mozgások voltak a kötvénypiacokon is, talán láttátok, illetve nyilván láttátok, és figyelemmel követték a hallgatók, és 3,9% és 4,6% között mozgott a 10 éves amerikai kötvénynek a hozama. Ez gyakorlatilag egy felterekvő piaci eszköznek a áringadozásával felel meg. Normál esetben azért egy ilyen stabil, kiszámítható eszköz egy év alatt szokott ilyen mértékű pályát bejárni, de azt gondolom, hogy nem egy kiszámítható, nem egy stabil környezetben kell most jelenleg a befektetőknek ezeket az eszközöket kereskednie. Nyilván látszott ez a részvények esetében is, és azért, hogyha ma a reggeli dollár, eurodollár keresztárfolyamra tekintünk, akkor 1.1370-ről jön most lefelé a keresztárfolyamnak az értéke, jelenleg 1.1270-nél van. Ami biztos, hogy a következő hónapokban a volatilitás változékonyság az nagy mértékben fenn fog maradni. Még akkor is, hogy ugye, 90 napos.
Igen, bocsánat, igen. A dollár nagy mértékben gyengül, ez egy elég egyértelmű trend, talán az egyetlen, aminek Trump örülhet, de például ez a forintra miért nem hatott pozitívan, ilyenkor azért a feltörekvők vaskosan jól szoktak szerepelni.
Igen, nem csak a forint, ha megnézzük, akkor az locsi, cseh korona sem tudott gyengülni. Azért azt gondolom, hogyha van egy ekkora ilyen mértékű elbizonytalanodás, akkor azért a befektetők láthatóan olyan eszközöket keresnek, és talán erre próbáltam utalni az előbb, hogy a dollártól van egy elfordulás, és sokkal inkább az euró, japán vagy az arany felé kezdenek fordulni. Tehát a feltörekvő piacok azt gondolom, hogy ebben a kiszámíthatatlan helyzetben nem fognak tudni profitálni ebből a dollár gyengülésből. Tehát ez a kockázat kerülő hangulat, ez a nagyon visszafogott, vagy nagyon erősen kockázat kerülő hangulatban senki nem fog szerintem forintot, zlotyit, vagy éppen cseh koronát vásárolni.
Uh-huh. A forint először gyengült, megütötte a 410-es szintet is, utána, ahogy említettem, 403-ig zakkant vissza, illetve erősödött vissza, ha a forint szemszögéből néz, utána megint elkezdett gyengülni, és nagyjából ott van, ahol a hét elején volt, egy nagyon változékony hét után. Mi jöhet most, mire számítottak?
Valóban én azt gondolom és azt látom, hogy a forint azért nem szerepelt rosszul a héten, és nem csak a forint árfolyam, hanem a forint kötvények is, ugye 10 éves papírunk, 10 éves magyar forint kötvény 7% körül van, az 5 éves 6,7% között van, körül mozog jelen pillanatban, itt is voltak nagy kilengések, jelentős volt a volatilitás, de egyelőre nagy kitározás nem volt megfigyelhető, egyelőre úgy tűnik, hogy azért a külföldiek is tartják ezeket a papírokat. Nagyon fontos, hogy ma este az S&P fog ítéletet mondani a magyar besorolásról, hogyha itt azért várhatóan ugye a bóvli határon mozog a magyar besorolás, de van egy stabil kilátásunk, akár a kilátásnak a rontása az jelentősen ronthat szerintem a forintnak a megítélésén, a forint eszközöknek a megítélésén. Én azt gondolom, hogy ez nem fog most bekövetkezni, tehát az S&P valószínűleg ki fog várni, és változatlanul fogja hagyni ezt a besorolást. Én azt gondolom, itt a vámháború fogja dominálni a következő időszakot, természetesen ezzel semmi újdonságot nem mondok. Ez most az USA-ra és a Kínára fog leginkább majd fókuszálni, a többi ország egy picit ebből a dologból ki fog kerülni, és szerintem, vagy a véleményem szerint a forint a 400-hoz közeledhet, tehát nagyobb elszállott, nagyobb forintgyengülés itt egyelőre nem árazunk. Mm.
Oké, okay, nagyon szépen köszönjük. Szép napot, jó munkát neked is, és jó hétvégét is.
Szépen. Hasonló jókat kívánok. Viszontlátásra, sziasztok.
Köszönjük szépen. Imre János, az OTP Global Markets osztályvezetője mondta el, hogy mi történt a héten, a legfontosabb eseményekre, adatokra koncentráltunk.
A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli treasury rovata hangzott el.
Na, megvan már.
Jaj, bocsánat. Még nincs teljesen, de lehet, hogy...
Ötletek már jönnek, szelektálunk.
Igen, tudod, én nagyon-nagyon szeretem Szabó Lőrincet.
Aha.
Úgyhogy lehet, hogy az lesz majd.
Jó. Szabó Lőrincnek, és nagyon
mindig
fogunk
próbálok ölelni. Egy picit aktuálisat választani. Aha. Ami legyen, vagy akár évszak, vagy éppen az aktuális trendek, vagy éppen ami a társadalommal. Igen.
Jó.
Úgyhogy...
Okay,
Schmidt Andi... fentes beszélgetés célja annak kitapogatása, hogy Schmidt Andrea a hírolvasó a Magyar Költészet napján milyen művel fogja megörvendeztetni, amikor az egybegyűlteket.
Fölveszi másik sapkáját vagy kabátját, és vesmondó lányjá alakul át, akkor mivel rukkol elő? Várjuk szeretettel!